Az Értsünk Szót vendége Nyári Krisztián, a Magvető kiadó nemrég kinevezett vezetője.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Amikor én bemegyek a könyvesboltba a havi rendes könyvadagot megvásárolni, akkor egy biztos, hogy magvetős könyvet mindig veszek. Nem csak azért, mert felkelti az érdeklődésemet, mert nagyon jó a formája, hanem ez már egy évtizedek óta kialakult rutin. Egy olyan jelkép, egy olyan márka, ha szabad ezt mondani, amihez valamiért nagyon ragaszkodom. Most azonban ez az egyik legismertebb és legtiszteltebb magyar kiadó átalakul. Legendás vezetője Morcsányi Géza idén tavasszal hát leköszönt, illetve tisztséget váltott, és átvette a vezetését Nyári Krisztián. Ezt a váltást sokan nagyon nagy kíváncsisággal, sokan sok félelemmel fogadták. Mi történt tavasz óta, és hogy látszik most, merre halad a kiadó?
Amikor átvettem Morcsányi Gézától a magvetőnek a vezetését, akkor bár kimondatlanul is, de tulajdonképpen két dolgot kér tőlem, vagy várnak el tőlem a tulajdonosok most is. Az egyik, hogy folytassam azt a munkát, amit Morcsányi Géza megkezdett, és 20 év alatt elért, hogy a Magvető kiadót az ország első számú szépirodalmi könyv kiadójává tette. Ez, hogyha tetszik, egy konzervatív kiadói hozzáállást igényel. A Magvető kiadónak a legnagyobb hozzáadott értéke, ahogy mostanában mondani szokták cégek életében, az a szerzőgárdája. Azok a magyar írók és költők, akik nagyjá tették a magvetőt, és akiknek a művei itt jelennek meg. Az én feladatom, hogy ezek a szerzők továbbra is a magvető szerzői maradjanak, és újabb fiatal írókat és költőket vonzunk a magvetőhöz. Ez egy, ha tetszik, konzervatív hozzáállást igényel, és ezt tudom ígérni a jövőre is, hogy a szöveggondozás, a szerzőknek a kiválasztása az továbbra is hagyományos módon fog történni. Ugyanakkor az olvasóknak az elérése, amit nevezhetünk marketingnek is, egy kommunikációnak, az talán új csatornákat, új eszközöket igényel. Én leginkább ehhez értek, ami azt jelenti, hogy ez a feladat kettős, a könyvkiadásban konzervatívnak kell maradnom, a marketingben, az olvasók elérésében pedig, hogyha tetszik, akkor avantgárdnak vagy modernnek. Úgyhogy nagyjából ez az a program, amivel elfogadtam ezt a nagyon megtisztelő megbízást, és ezt próbálom végrehajtani most és a következő években.
Morcsányi Géza távoztakor megjelent egy nagyon tanulságos interjú vele a Magyar Narancs hasábjain. Ebben említi azt, hogy azért nagyon sokat változott az irodalom és a szerző státusza ahhoz képest, ahogy a rendszerváltás környékén ez a kiadó igazán kiteljesedett és megerősödött. Ezt hogy látja Nyári Krisztián, és hol van most a helye az irodalomnak, szép irodalomnak a magyar kultúrában, könyvpiacon?
Én ugye, amikor irodalomtörténész voltam, valamikor réges-régen, akkor 19. századi magyar irodalommal foglalkoztam, és ezért viszonylag sokat olvastam az akkori könyvkiadás helyzetéről, meg híres magyar íróknak és költőknek a panaszairól, hogy milyen példányszámban jelennek meg a köteteik, vagy hogyan nem jutnak el az olvasókhoz. És az a helyzet, hogy az elmúlt 150, vagy akár 180 évben tulajdonképpen konstans módon, mondjuk ugyanannyi fogy el Magyarországon egy verses kötetből, ez nem túl nagy példányszámot jelent. Vörös Marti ezret sem tudott eladni a verses köteteiből, Petőfi, aki nagyon jó volt a személyes marketingben is, 3000-et is eladott, de az már akkor egy nagy sikernek számított, és ez lényegében egy 20 éves intervallumot kivéve mindig is így volt. Ez a 20 év, ez a 70-es, 80-as évek, amikor irodalompolitikai eszközökkel, vagy egyszerűen primér politikai eszközökkel elősegítették, hogy szépirodalmi, magas igényű szépirodalmi művek nagy példányszámban megjelenjenek. De ez egy kivételes időszak volt, ugyanakkor nagyon sok az idősebb vagy a közép generációhoz tartozó írónak ez az alapélménye a könyvkiadásról, és ehhez nagyon sok mindent, miközben ez tényleg egy kivételes időszak volt. Tehát azt kell látni, hogy egy életműben, mondjuk egy verses kötet, egy költő esetében, az a csúcstermék, és ezen kívül számos más úton el kell jutni az olvasóihoz. És persze egy könyvkiadónak arra kell törekedni, hogy minél nagyobb példányszámban jelenjen meg akár egy verses kötet is, de látni kell, hogy egy ekkora piacon 10 millió, 14 millió magyar embernek ennyire van igénye, ennyi kötet fog elfogyni, vannak ennek nagyobb példányszámú verziói, meg kisebb példányszámok, de Magyarországon legalábbis mondjuk 10 000 példányban elfogyó verses kötetről hát nagyon ritkán beszélhetünk, ezek tényleg 5 évente megjelenő tünemények, amikor ilyen magas példányszámmal fogy el egy verses kötet. A regényekkel jobb a helyzet, és természetesen arra kell törekednünk, hogy mindig nőjön az egyes kiadványok példányszáma, vagy minél több címet tudjunk megjelentetni, de nem érdemes összehasonlítani a 70-es, 80-as éveknek a mesterséges példányszámaival, mert akkor mindenki csalódott lesz. Tehát e tekintetben én optimista vagyok, szerintem könyvkiadás a következő 500 évben is lesz, az elmúlt 500 évben is elég jól szolgálta Magyarországot. Az biztos, hogy már egy olyan platformváltás kellős közepén vagyunk az egész világon, aminek nem látjuk a végét. Kicsit olyan, mint a könyvmutatás feltalálása környékének az időszaka volt. Tehát tudjuk, hogy meg fogja változtatni a digitális könyvkiadás, az e-bookok világa, az olvasók és a szerzők viszonyát, az olvasók és a könyvkiadók viszonyát, de még nem látjuk pontosan, hogy érdemes felkészülni és figyelni, hogy mi történik a világban.
Marcsányi Géza épp azt mondja, hogy a közhiedelemmel ellentétben ma többet olvasnak és írnak az emberek, mint néhány évvel, évtizeddel ezelőtt. Nem tudom, hogy ezt a statisztikák valóban meg tudják erősíteni, de tény, hogy rengeteg blogbejegyzés, és aztán könyvé váló blog van, hogy a Facebookos bejegyzésekről, az SMS versekről, vagy nem versekről, de SMS szövegekről ne is beszéljünk. Nem csak a példányszámok változására gondoltam, amikor az irodalom státuszát feszegettem, hanem arra, hogyha valaki meg szerette volna tudni, hogy milyen világ volt a rendszerváltás előtti vagy utáni közvetlen évtizedekben, akkor biztos, hogy Eszterházy Péterhez, Nádas Péterhez, Konrád Györgyhöz nyúlt például, vagy Mészői Miklóshoz, vagy ne is soroljunk neveket. Tehát, hogy voltak ilyen korszakos, egész nemzedékek gondolkodását meghatározó, és ilyen igénnyel és céllal írott művek. Ez a fajta széles körű társadalmi hatékonyság, ez várható-e ma egy szerzőtől, egy regénytől? Mondok két szerzőt, aki a napokban, hetekben volt a Marosvásárhelyi Rádió vendége, az egyik magvetős, Potocki László, akinek az Éles című regénye most hát viszonylag nagy figyelemnek örvend, de hát kérdés, hogy ennek mi lesz a jövője ennek a szövegnek. A másik Péterfi Gergely Kitömött barbárja. Nem tudom, hogy ezek a művek függetlenül a kvalitásuktól valóban tudnak-e olyan hatékonyan működni, vagy ehhez hasonló művek, hogy akkor itt az irodalom kedvelők és közéletben is mozgók támpontként, viszonypontként kezeljék.
Hát részben a jelenkornak az irodalmi termését az mindig sokkal nehezebb megítélnünk és a jelentőségét felmérni, mint akár egy 20 éves visszatekintésben. Tehát nyilvánvalóan, hogy ma már tudjuk, hogy a 80-as éveknek mik voltak az irodalmi csúcs teljesítményei, és persze az értő olvasók akkor is érezték, de nem mindig találják el a kortársak sem. Tehát Babits Mihály nem vette észre József Attila zsenialitását, és ezért Babitsot kell okolnunk, hanem a jelenkorban ez mindig nagyon nehéz. És szerintem mindig vannak fontos írók és írói generációk is. Más nem mondjak, azért van egy prózaírói középnemzedék, akiket jó részt vagy egy részt a magvető termelt ki. Gondolok itt Dragomán Györgyre, Grecsó Krisztiánra, Cserna Szabó Andrásra, vagy hogy költőt is mondjak, Tóth Krisztinára, akiknek nagyon jelentős életművük van, és hát még a pályájuk közepén tartanak. És a legfiatalabbakról akkor még nem is beszéltünk, említette Potocki Lászlót. nem tudjuk, hogy Potocki László következő 5 évben hogyan alakítja a karrierjét, és mennyire lesz jelentős, irodalomtörténeti jelentőségű, amit ő csinál, de az biztos, hogy most a pályai elején nagyon figyelemre méltót alkotott, és érdemes kézbe venni a könyvét. De hát minden korban vannak olyan szerzők, akik mondjuk fiatal korukban valami jelentőset alkotnak, amiről azt gondoljuk, hogy ebből egy generációt meghatározó életmű fog kibontakozni, aztán ez valamiért nincs így. Tehát ezt előre nem tudjuk, ezért egy kiadónak az a dolga, hogy lehetősége szerint gondozza ezeket a könyveket, és megpróbáljon nem egy-egy alkotásban, hanem életműben gondolkodni, és segíteni a fiatal írókat, nem csak az első, hanem a második és harmadik kötetükben is. És ebben a természetesen az adott mű értéke mellett számos véletlennek is jelentősége van, hogy éppen azt a korhangulatot eltalálja a szerző, vagy választad, képes-e adni a legtöbb embernek, vagy az olvasóinak a legfontosabb kérdéseire. Ez részben a véletlenen múlik, meg az intuíción. De szerintem vannak szép számmal nagyon tehetséges szerzők a legfiatalabb generációban is, és egy kiadónak itt van a legtöbb feladata egyébként megtalálni ezeket a szerzőket, és eljutatni a fiatal olvasókhoz. Mert a legnagyobb baj, ami egy szép irodalmi kiadóval történhet, az, hogy a vezető szerzőivel együtt megöregszenek az olvasói is, és nincsen egy olvasói utánpótlás. Tehát én a legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy a 20 éves generációhoz eljutatni az igényes magyar szépirodalmat, sőt, már a középiskolákban, mert belőlük aztán olvasók lesznek, és könyvvásárlók lesznek az életük folyamán, hogyha most sikerre járunk.
Melyek lehetnek ez a hatékony eszközök?
Hát, hogyha én ezt tudnám, akkor nem lennének gondjaim, mert tapogatózik az ember, és megpróbálja kitalálni. Az biztos, hogy fölnőtt mondjuk a rendszerváltás óta legalább másfél, ha nem 2 olyan generáció, akiknek már elsődleges a digitális betű a nyomtatottal szemben. Tehát egyszerűen ezt fogyasztják elsődlegesen, amikor keresnek valamit, tájékozódnak, akkor az interneten kutatnak, amikor hírt fogyasztanak, akkor az digitális formában fogyasztják, és ezt tudomásul kell vennünk. Lehet ezen szomorkodni, meg lehet örvendezni neki, ez egy adottság. És hogyha van egy ilyen adottság, akkor meg kell találni azokat a hatékony eszközöket, hogy a szépirodalmi szövegek ennek az olvasónak is eljussanak a kezébe vagy a monitorjára. Tehát nem kell megijedni attól, hogy nem feltétlenül papír formában jut el hozzájuk a könyv. Szerintem papírkönyvkiadás mindig lesz, csak nem biztos, hogy minden típusú könyv zömmel papíron fog megjelenni. Az Egyesült Államokban például, ami körülbelül 4-5 évvel jár előttünk minden ilyen könyvkiadási trendben is, ott most azt figyelhető meg, hogy az olvasók tartalmat vásárolnak. Tehát amikor bemegy a könyvbe, vagy a könyvesboltba, vagy akár online rendel, akkor egyszerre megveszi az adott regényt mondjuk e-bookon, digitális formában, megveszi papíron is, és élethelyzetétől függ, hogy mikor melyiket olvassa. Sőt, olyan is van, hogy még egy hangos könyvet is kap hozzá, hogy az autójában is tudja hallgatni.
Hát az alaptapasztalatom az, hogy pont magyar nyelvterületen nagyon nehéz e-bookhoz hozzáférni, nagyon kevés.
Ez kétségtelen így van, nagyon alacsony bázisról indul a dolog, de évente 200%-kal növekszik ez is, és egy könyvkiadónak az is a dolga, hogy erre odafigyeljem. Ma még pénzt nem lehet keresni e-book kiadásban, de én például törekszem arra, hogy augusztusra, tehát néhány hét múlva már 250 műve legyen e-bookban is megvásárolható a magvető kiadónak, mert fontosnak tartom, hogy azok az olvasók, akiknek ez az elsődleges, akik még nagyon kevesen vannak, azok már most megkapják a kortárs műveket, és aztán 4 vagy 5 év múlva, amikor jóval nagyobb példányszámban fognak elfogyni ezek a digitális kiadványok, akkor már tudják, hogy hol kell keresni. Tehát az mindenki tapogatózik és keresi azt, hogy mi lesz a könyvkiadásnak a jövője. Érdemes befektetni ezekbe a platformokba is, csúnya szóval, hogy hogy ez már ott legyen akkor, amikor esetleg ez válik általános. Aztán persze kiderülhet, hogy valami teljesen más fog történni, és máshogy olvasunk, és még el sem tudjuk képzelni azokat a technikai eszközöket, amin keresztül a szép irodalmat fogjuk fogyasztani, de hát addig megkeresgélünk, és megpróbáljuk mindig azt nyújtani, amire az olvasók egy része kíváncsi.
Mi ez, hogy nem lehet pénzt keresni? Hát az ember kifizeti a tartalmat, amit megkapott, hát nem veszi át könyvformában, de hát ugyanúgy fizet érte.
Akkor érdemes ma Magyarországon e-bookot kiadni, hogyha egyébként papírformában is kiadjuk. Amerikában ez már nem így van, meg Nyugat-Európa egy részén sem. Tehát vannak olyan típusú könyvek, amit egyszerűen nem éri meg, mert mondjuk nagyon drága lenne, mert például egy szakkönyv is csak kevesen vásárolják meg. Kiadni papíron is, az csak digitális formátumban jelenik meg. Ez ma még Magyarországon nem éri meg, mert nagyon kevés embert akart digitális könyvet vásárolni, és ugyanakkor a nyomtatáson kívül minden egyes költségelem ugyanúgy megjelenik, mint a nyomtatott könyv esetében. Tehát ezért Magyarországon, meg Európának ezen a részén általában csak papírkönyveknek a digitális verzióit lehet megvásárolni, de az is jó, hogy ezt meg lehet. És hát még van egy nagy akadály, ami Magyarországon különösen erős, hogy egy Európai Unió szabályozás miatt az e-könyv az nem tartozhat az alacsonyabb adókulcs alá, ami Magyarországon 5%, hanem szolgáltatásnak minősülés, így 27%-os adót kell rá fizetni, tehát amit megsporolnának az emberek a papírköltség és a könyvnyomtatás árának az elmaradásával, azt adóformájában be kell fizetniük a költségvetésbe. Mindenféle tárgyalások folynak, akár Európai Uniós, akár magyar szinten a szakmai tervezetek és a kormányok között, hogy ez változzon, de egyelőre nem látszik, hogy változna.
Teljességgel abszurd, most az e-bookok érdekében elmondanám, hogy e-bookot sokkal könnyebb tárolni, sokkal könnyebb benne jegyzetelni, tájékozódni, nem a print, nyomtatott könyvek ellen beszélek, de azért együtt is el kell élni az könyvekkel, és aki egyszer kipróbálta, hogy ez milyen könnyű, az beleszeret ebbe a műfajba. Visszatérve a Magvető kiadó helyzetéhez, követtem a kritikákat és a reakciókat, amikor ön átvette a Magvető vezetését, és hát akkor most ezekkel szembesíteném, sokak attól tartottak, hogy most elfelszínesedik a kiadó, elbulvárosodik, éppen azért, mert hogy az ön munkái azok Facebookon váltak ismerté, és hát a digitális nemzedék formai és tartalmi igényei szerint születtek. Itt most a irodalomtörténeti köteteire gondolok, az Így szerettek ők sorozatra. Ezekre a felvetésekre, félelmekre mit tud mondani?
Hát, hogy ezek nyilvánvalóan megfogalmazottak ezek a félelmek, akik engem nem ismertek, csak a könyvémen vagy az internetes publikációmon keresztül, azok gondolhatták azt, hogy mondjuk egy ilyen szórakoztató irányba vihetném el a rám bízott könyvkiadót. Akik ismertek, azt pontosan tudták azok, hogy ez nem így lesz. És hát azóta eltelt fél év, volt egy könyvfesztivál, egy könyvhét, és rengeteg könyvet adtunk ki, amelyek szerintem pontosan illeszkednek a Magvető elmúlt 20 évének a magas minőségi kritériumaihoz. És hát ez a váltás azért egy olyan értelemben egy puha váltás volt, és hogy ugyanazokkal a kollégákkal dolgozom, ugyanazokkal a szerkesztőkkel, akikkel Morcsányi Géza, és Morcsányi Géza sem ment el, hanem egy másik pozícióban a kiadói csoportnál dolgozik, tehát az ő tanácsaira is bármikor számíthatok. Tehát szerintem, akik emiatt aggódtak, azok ma már megnyugodtak, legalábbis én ilyen hangokat nem hallok, úgyhogy folytatjuk tovább úgy, ahogy Morcsányi Géza elkezdte. Egyébként is hát a könyvkiadás az egy kicsit ilyen mezőgazdasági műfaj, nem véletlenül hívják a kiadónkat Magvetőnek, tehát az idén megjelent könyvek és nem kis részben a jövőre megjelenő könyvek, azok még Morcsányi Géza vetései, abban az értelemben mindenképpen, hogy a szerzőket ő kérte fel, ő kötött velük szerződést, és majd valamikor 2017-ben jönnek azok a könyvek, amik már teljes egészében az én munkámat vagy a kollégáim munkáját dicsérik, és már nincsen benne Morcsányi Géza keze, hogy így mondjam, de ezek ugyanazok a szerzők lesznek, jó rész néhány fiatal szerző, aki azóta csatlakozott, természetesen kiegészíti majd, de ilyen típusú élesváltásra nem kell gondolni. A magvetőnek mindig egyébként hagyománya volt fiatal szerzőknek a felkutatása is, és elindítása a pályájukon, ez ezután is folytatódni fog, és ezt én személyesen is nagyon fontosnak tartom, de természetesen már csak piaci érdekből is, meg a személyes olvasói ambícióm miatt is nagyon fontos szerepe van az úgynevezett nagyöregeknek, azoknak a szerzőknek, akiknek a 80-as évek óta a kiadója már a magvető, és hát sorolhatnánk Krasznahorkai László, Eszterházy Péter, Spiró György, akik mindig az elmúlt évtizedekben a magvetőnél jelentették meg a műfejüket, és az olvasók is folyamatosan keresik ezeket a könyveket.
Az ön munkáit és a legutóbb megjelent könyvét, az Igazi Hősök című könyveit is úgy ajánlottam ismerőseim figyelmébe, hogy ezek a munkák elérnek olyan olvasókat is, akiket egyébként nehéz, vagy ezekkel a témákkal nehéz. Különösen már említettük ugye a legfiatalabb nemzedéket, azokat a középiskolás diákokat, akik nagyon silány minőségű tankönyvekből értesülnek, vagy nem is értesülnek bizonyos tantárgyakról, területekről, tudomány vagy művészeti területekről. És hát így ajánlottam ezt az Igazi Hősök című kötetet is, ami egy nagyon különös kiadvány megjelenésében is, tartalmában is. Aztán olvastam egy nagyon-nagyon szigorú kritikát, szintén a Magyar Narancsban, a László Ferenc szövegét, ami hát kvázi azzal vádolja meg önt is, mint szerzőt, hogy ezek nem pontosan dokumentált, lehivatkozott, és nem feltétlenül saját szövegek.
Hát a természetesen szövegek azok sajátok. A kritikában az, hogy nincsen benne lábjegyzet, meg és abban egy nézőpontból lehet igaz a kritikusnak, de összességében pedig nagyon nem értek egyet vele, mert ez nem egy történelemkönyv. És egy ismeretterjesztő kiadványról van szó, és az ismeretterjesztő kiadványnak azért az a sajátossága, hogy nem eredeti kutatásokra támaszkodnak, mert azt alapkutatásnak hívjuk, vagy monográfiának. Én ezeket soha nem is állítottam, és nagyon hangsúlyozom mindig, hogy ezek az én kutatásaim, én csak tudom, hogy hol kell őket elolvasni. Olyan emberekről írtam, akikről valaki valaha írt, csak legfeljebb nem jutott el az olvasókhoz, vagy megírta a saját önéletrajzát, visszaemlékezését 40-50-100 évvel ezelőtt, de azóta nem sokat foglalkoztak vele. Tehát nyilván van az adott téma kutatója, az nálam sokkal-sokkal jobban ismeri ezt az adott személy életrajzát, de nem is az volt a célom, hogy jobban tudjam nála. Ugyanúgy, ahogy a irodalomtörténeti tárgyú könyveimben sem írtam semmi eredetit, de hát nem is ez a célom, az ismeretterjesztésnek ez a lényege, hogy valamilyen már közkincsé vált ismeretet még jobban elterjeszteni, még több emberhez eljuttatni. Ez egy szubjektív válogatás, ráadásul ezek az emberek érdekeltek engem akkor, amikor megírtam a könyvemet 5 évvel ezelőtt. Biztos másokat válogattam volna bele, 5 év múlva is más lenne. Tehát számon lehet kérni rajta az akadémiai igényű lábjegyzeteket, vagy a hosszabban megírt szövegeket, de nem ez a cél. Azok a könyvek már megjelentek róluk, vagy majd talán meg fogja valaki írni, nem ezzel az intencióval írtam. És tehát ez, mondjuk így, hogy ez egy félreértése az én szándékomnak, de nem is akarok védekezni, mert igazából ez az egyetlen ilyen típusú kritika született a könyvemről. A többi profi vagy félprofi olvasó, aki a véleményét is leírta, az megértette, hogy ezzel mi volt a célom, hogy beemelni a köztudatba ezeket a figurákat, akik között művészek, orvosok, katonák, ezernyiféle ember volt, ezernyiféle sorsa. És hát a következő könyvemben is erre készülök, és előre megmondhatom, hogy nem lesznek benne részletes lábjegyzetek, egy természetesen bibliográfiát ugyanúgy csatolok a végére, mint ahogy az eddigi könyveimhez, de különben történelmi munkát írnék, vagy monográfiát, hogyha azzal az igényel írnám, de ehhez én nem is értek, meg nem is akarok érteni.
Az egy nagy kérdés, hogy hogyan lehet a kultúrát és az irodalmat minél közelebb vinni a reménybeli olvasókhoz is egyáltalán közel lehet-e vinni. A magbetű kiadó most átalakul, és átalakul az a hagyomány is valamilyen értelemben, amit ez a nagyon nagy nevű könyvműhely képviselt. Erről az átalakulásról beszélgettünk Nyári Krisztiánnal, a kiadó új vezetőjével. Remélem sokakhoz jut majd el magbetűs könyv, szerző, és akkor majd azokról is konkrétan tudunk beszélgetni.